Egy viszonylag nagyobb kutatásról van szó, amit elkezdtem, rengeteg mindent még ki kell benne fejteni, és valójában azok a versek, mert erről a végén egy pár szót beszélek, amikhez el akarok jutni, azokról most egy szó sincs, de lesz szó másról. Az, aki számot ad valamiről, mindenek előtt tanúsít, és ebben a tanúskodásban felelősséget vállal valamiért, vagy valakiért. Persze az, amit tesz, nem merül, és nem is merülhet ki ennyire. Az, aki számot ad, egyúttal felelősséget vállal a tanúsítás aktusáért is, vagyis számot ad saját magáról, mint tanúról, a számadásról, amelyet folytat, és megkísérel véghez vinni. E számadás viszonyában hozza létre, méri fel, teszi kockára, és bocsátja áruba személyét, szubjektivitását. Elárul önmagáról valamit, legkevesebb azt, hogy tanúsít, és ezzel elárulja magát, hiszen sohasem tanúskodhat kizárólag arról, amiről szeretne. Az, aki számadást végez, nem képes kontrollálni a tanúsítás szubjektum létesítő teljesítményét. Egyszerre lesz alany és tárgy, a számadás aktusának eredete és eredménye valaki, aki beszél, és valaki, akiről beszélnek, erkölcsi szubjektum és az erkölcsi ítélő erő birtokosa. Az eddigiek mellett ugyanakkor, és ez kulcsfontosságú, számolnunk kell egy másik jelentésréteggel is. A számadás gazdasági dimenziójáról van. A számadás a szótári definíció szerint egyfelől, így a szótár, olyan dolgokról, tettekről, eseményekről, történetekről való beszámoló, amelyekért a róluk számot adó valakinek felelős, idézett eddig, másfelől viszont megint csak idézett a magyar nyelv értelmező szótárából, feljegyzés, kimutatás valamely pénzösszeg felhasználásáról, bevételekről és kiadásokról, idézett eddig. A tettekről való beszámolás és a gazdasági feljegyzés értelmében vett számadást a felelősségvállalás imperatívusza köti össze. Az, aki számot ad, gyakorlati értelemben felelősséget vállal tetteiért, vagy éppen a rábízott értékek javak sorsáért. A költői számadások az e tekintetben is mértékadó Németh G. Béla diskurzusában mindenek előtt egy a beszélő perspektívájából megmásíthatatlannak látszó ténnyel, ez lehet akár az énválsága, akár az élet végessége, való szembenézés alaphelyzetére épülnek. Ebben a viszonyban az én összegző jelleggel tanúságot tesz, gyakran önmegszólító és felszólító modalitásban, ahogy Németh nevezi, léttörténetéről, vagyis arról, hogy, idézem Németet, tudott-e az ember a múlandósággal szembeállítani valamit, tudta-e életét önértelmű egészé alkotni, része volt-e csak az egyetemes létezésnek, vagy valahogy egybefogója is, beteljesült-e végességében valami értékes, értelmes egészé a lét végteleniből, idézett eddig. A számadás versek vizsgálata Németnél tehát elsősorban az emberi lét viszonyainak irodalmi prezentációit igyekszik górcső alá venni. A szerző, mint ismert, ennek során behatóan tanulmányozza a létösszegzés lexikai, szintaktikai és szemantikai feltételeit, valamint eszmetörténeti kontextusait. Ugyanakkor például annak fényében, hogy milyen nagy figyelemmel részesíti József Attila, tudod, hogy nincs bocsánatának jogi és etikai szókincs rétegét. Feltűnő lehet, hogy egyébként érthető módon, tehát a koncepciója nyújtotta keretek között érthető módon, nem helyez különösebb hangsúlyt az emberi élet azon ökonómiai szemléletére, amely számos konvencionálisan a számadás versek korpuszához sorolt, és az általa is tárgyalt vagy szóba hozott alkotásban jelen van. A megért életről való számadás már Arany János etnológusában is egyfajta ökonómiai szemlélet szervezi. Az élettörténet karakterét a versben egyfelől a véletlenszerűen adódó, ám a kívánatos mértéket mindig eltévesztő lehetőségek, idézem a versből, az életet én megjártam, nem azt adott, amit vártam, néha többet, kérve-kelve kevesebbet, idézett eddig, másfelől pedig a be nem teljesített ígéretek teszik megragadhatóvá, idézem megint csak, mi nem érdek, munka várt még, mi kevés, amit beválték, félbe-szerbe, s hány reményem hagyott cserbe, idézett eddig. Ez azt is jelenti, hogy Aranynál az élet történetére való visszatekintést, mind az egyén hatókörén kívülálló események, mind az általa végrehajtható tettek tekintetében a kiegyenlítetlenség gondolata szervezi. Az egyik esetben a kapott nem felel meg az egyéni kívánalmaknak, mert az mindig több vagy kevesen, a másik esetben pedig az adott nem felel meg az egyénnel, akár környezete irányából érkező, akár az önmagával szemben támasztott követelményeknek. Az ekként kettő struktúrával bíró kiegyenlítetlenség trópusa magyarázza az emberi élet potenciálitásának maradéktalan kinembontakoztatását, és az én ebből következő roncsoltságát, amelyet az utolsó strófa már az ideális körülmények előállásával, tehát a várt és a kapott egybeesésével sem tart visszafordíthatónak. Ennek az az oka, hogy az én ekkorra már elveszítette a tervei beváltásához szükséges legalapvetőbb képességet, idézem a versből, mert hogy szájon, bár kalitja, már kinyitva, rabmadár is szeget szárnyon, idézett eddig. Vagyis hiába állnak fenn azok a körülmények, amelyek lehetővé tehetnék vele született, ugye madár szárnyon, potencialitásának aktivitásba fordítását, pontosan a potencialitás kiaknázhatósága válik kérdéssé. A szeget szárnyú madár lényegszerűen roncsolt én tragédiája, amely tulajdonképpen az akarat és a tettek közötti áthidalhatatlan szakadékban áll, innen nézve a versben színre vitt élettörténetet szervező ökonomiai modell belső egyensúlytalanságán alapszik. Ellentétben Arany epilógusával, Komjáti Jenő Magamhoz című versében a számadás mozzanata explicit módon is az élet lezárulásához kötődik. Idézem, múltaddal jobb számolj le végkét, halottaidnak hagyd te békét, hozd rendbe gyorsan számadásod. Idézet eddig. A vers plasztikus képei szerint amíg a test a halál után is hasznosul, és mint ilyen a természetet vitalizáló erővé válik, idézem, növényi táp lesz büszke véred, hogy lenne zöldebb, a satnya földet megtermékenyíti szenvedélyed, idézett eddig, addig az emberi szellem, mely a versben a megszólított identitásával esik egybe, az elmúlással, felidézve a kileheli a lelkét frazémát, örökre eltűnik, idézem, miként a hang eloszlik, elhal, a légbe olvad, miként az illat, eltűnsz te is egy halk sóhajra, idézett eddig. Az emberi élet dolgainak halál előtti rendezése, az élet végével egybeeső számadás kiigazításának gondolata, ugye múltaddal jobb számolj le végkét, halottaidnak hagyj te békét, mindenek előtt azt feltételezi, hogy az identitásalkotó tettek összességén belül léteznek egymással felcserélhető, egymás által kiváltható elemek, vagyis gondos tervezéssel, megfelelő belátással és a halállal, létesülő számadás mérlege, azt illetően egyébként, hogy ezt kivonja meg, tehát Isten, az önmegszólító én vagy a közösség, a vers nem szolgál kapaszkodókkal, tehát ennek a mérlege akárcsak egy vállalati negyedévé feljavítható. A halál és a számadás képzetkörének Komjátinál megfigyelhető összekapcsolása, az életnek a halál perspektívájából való ökonomizálása, elválaszthatatlan a számadás esemény jellegétől, annak visszavonhatatlanságától és egyediségétől. Ennek az európai kultúra tekintetében modellértékű színrevitelét a nevezetes újszövetségi számadás jelenetek, valamint a számadás főként erkölcsi kontextusokban való ószövetségi előfordulásai hajtják végre. Én itt a Szent István Társulat fordítása alapján mondom ezt. Ugye a új szövetségben Máté evangéliumában fordulnak elő számadás jelenetek, az ószövetségben pedig jóval gyakrabban elszólva. Viszont csak a Máténál gazdasági értelme. A számadást innen nézve mindig egy, a számadónál nagyobb hatalom kezdeményezi, amely hatalom ugyanakkor bizonyos értelemben épp a számadás aktusának aszimmetrikus felépítéséből fakad. Amíg az, aki a számadást tartja, megítél, felelősségre van és ellenőriz, addig az, aki számot ad, egyfajta elkötelezett kiszolgáltatottság pozícióját nyilvánítja meg. A számadás beszédmódja eszerint meglehetősen nagy hasonlóságot mutat a vallomáséval, sőt, akár azt is lehetne mondani, hogy az, aki a bibliai értelemben számot ad valamiről, tanúvallomást tesz, erre emlékeztethet Kosztolányi Dezső számadása is, ugye, hogy vaj, úgyis vége van, idézett eddig. Tehát az igaz a hamisság értékeit jelöli ki, amelyeket végül azonban nem ő, hanem a számadás aktusát vezérlő szubjektum fog ellenjegyezni vagy elutasítani. Pontosan ez a képlet az alapja Szabó Lőrinc számadás című versének, amelyben azonban az én interszubjektív viszonyairól való dialogikus formájú vallomástétel folyamata az igazság ellentmondásosságának felszínre hozásába, és így annak rögzíthetetlenségébe torkollik. Idézem, kik gyötörtek meg a leggonoszabban? Az emberek. Legjobb gyönyereidet kik adták? Az emberek. Mit tehetek? Késő van. Lehajtom a fejem. Idézet eddig. Noha a számadást végző, az életre való visszatekintés pozíciójából felhangzó szólam implicit módon az emberi megismerés határaira mutat rá, a verzálat nem ezt jelöli ki az episztemológiai rend végső instanciájaként, hiszen a fej lehajtásának, egyébként Szabó Lőrincnél most itt nincs kivetítve, ugye, de jellegzetes megoldása a sortörés által nyomatékosítva, tehát hogy lehajtom sortörés a fejem, a gesztusa, mint az alázat jele és az elnémulás emblémája, kimondatlanul is megidézi az imádság aktusát. A verset záró két mondat közötti több interpretációs lehetőséget is megengedő hasadás, Ebből a perspektívából az ok-okozati viszonyok olyan elliptikus fellazításaként értelmezhető, amely a napszakra és az emberi élet végére egyaránt utaló késő van kijelentéshez kapcsolja a fej lehajtását, vagyis a fejet lehajtó beszélőt ebben az esetben az emberi megismerés határaival és az élet végességével való szembesülés együttes módon sarkalja tettére, amely ugyanakkor, és ez érdekes lehet, éppen a mit tehetek kérdés viszonyában hangsúlyosan a tettek világától való elfordulás, a nem cselekvés programjának alapjává válik. A fenti bibliai kontextus fényében mindazonáltal nem meglepő, hogy a Máté evangéliumában szereplő a talentumokról szóló példabeszéddel két versben is szövegközi viszonyra lépő Karinti Frigyesnél a számadásnak gazdaságtana lesz, sőt az életre való visszatekintés aktusait e művek esetében a cserefolyamatok, valamint a hatásviszonyok lekövetésének motivuma szervezi. Idézem, a Számadás a talentumról című versből, jól ismerem én a mennyei kapitalizmust, kicsit később a versben, így hát gazda látod, magad is elkövettem minden lehetőt, éltem és igyekeztem és kereskedtem és kerestem a kamatot, megint később, hát ennyi az egész parancsolj, nincs több, lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy valamivel több, mint amivel világra születtem. Idézett eddig, és a másik vers pedig a Reform nemzedékhez, aminek az alcíme a hevenyészet elszámolása költőre bízott talentumról. Nem is szólnék, ha nem motoszkálna bennem valami derűs gyanakvás, hogy le akartok tagadni általában, mintha nem is volnék, vagy mintha elástam volna a rám bízott talentumot, senki se látta, pedig tudjátok titokban, hogy dehogy ástam el, csináltam belőle 100 annyit és 1000 annyit, mint ahogy a gazda kívánja figyelő szemmel, csak hát nem vertem rá két másomat, mindegyikre külön-külön, s az évszámot. Elmulasztottam ügyelni, hogy a megtalált szó nevemhez fűzve maradjon. Többet mondok, számomra ez a tulajdon név se volt, hogy szörnyű jelentős. Idézet eddig. Karinti versei a talentum kettős értelmében rejlő figuratív potenciálban aknázzák ki, egyszerre aktiválva a szó tehetség értelmében vett, valamint fizetőeszközként értett jelentését. Mindeközben azonban gyökeresen eltérő módon mutatják fel az énnek a szóban forgó értékhez fűződő viszonyát. Míg a reform nemzedékhez a kamatoztatás aktusának egy a modern szerzőfogalommal szemben menő elgondolását létesíti, és az általa véghez vitt teljesítményt ebben a keretben elhelyezve magabiztosan mutatja fel az írói életmű hatástörténeti jelentőségét, a karinti korpusz különböző rétegeit megidéző számadás a talentumról tulajdonképpen a talentum lehetséges, a megszólított gazda által megítélendő, itt a versben ám te ité, idézett eddig, elkótya vetyélésé alatt hírt, amelyet annak rendszer szintű félreismeréséből vagy értéséből, a megértés ismétlődő kudarcaiból, valamint az én által betölteni hivatott funkciók állandó eltévesztéséből vezet le. Például voltam papagáj és gramofon, de a betanult és rám vésett szöveget mindig elrontottam, extempóre belekukorékoltam magam is, idézett eddig. A talentummal való rendelkezés, és így minden további lehetséges felhasználási mód, ez utóbbi összefüggésrendszerben egy szerződéses viszony függvénye, vagyis ellentételezés, amely elválaszthatatlan az élet adományától. Ez az oka annak, hogy az én önön létét a hasznosság imperatívusza felől közelíti meg. Idézem, hasznos akartam csak lenni, idézett eddig, mind szellemi, mind testi értelemben egyébként, idézem, csontjaimat kidobálja a föld, főzzenek enyvet belőle, vagy akármit csak ne veszek kárba egészen, idézett eddig. Hiszen az alkotói élet története innen nézve nem más, mint a megkötött szerződésben foglalt feltételek teljesítési folyamata, vagy legalábbis kísérlet ezek teljesítésére, idézem, de azért tudom még tompán, ott sajog lelkem fenekén, s minden sejtemben, s fájó inaimban, s minden pillanatában ennek az órákra méretezett életnek, hogy mire való az egész, mire kaptam, mire szerződtünk, mit kell még befejeznem, idézett eddig. A lélek és az élő szövet emlékezete által, és talán ez sem mellékes, fájdalom útján közvetített szerződés, a talentum hasznosításának elvárt eredményeit foglalja magában, mit kell még befejeznem, ami azt is jelenti, hogy a számadás Karintinál egy olyan életformáról nyújtott tanúságtételként lesz értelmezhető, amelyet a tehetséggel való gazdálkodás és az ezért vállalt felelősség összekapcsolásának ökonómiai modellje alapozna meg. Az élet ökonómiai alapokon nyugvó elgondolásának kritikáját nyújtja ugyanakkor a modern irodalomértésre számadás dolgában József Attila mellett, akiről most nem fogok beszélni, talán a legnagyobb hatást gyakorló Kosztolányi Dezső, aki Számadás című szonetciklusának 7. darabjának, a darabjában a boldog és a boldogtalan személyek közötti, a verset keretbe foglaló szembenállás miben létét végső soron a kincsekkel való rendelkezés vagy nem rendelkezés által tartja meghatározhatónak. Idézem, gyáva az, ki boldog, kisgyáva sunyogó mindent bezár, bezárja életét is, mint a boltot, mert benne van a csillogó bazár, és félti kincsét, később a szonetben. De a boldogtalan tanyája sátor, zászlója felleg, ő csak ő a bátor, se jó, csak a boldogtalan hős. Idézett eddig. A boldog személyek a vers tanúsága szerint életük a felhalmozás alapelve szerint élik, ami azonban szükségszerűen vonja maga után a megszerzett javak okán érzett, azokra irányuló paranoid aggodalmat, idézem, rablót neszel, mihely gyerek sikoltott, idézett eddig, valamint a felhalmozás projektjének befejezhetetlenségét, hiszen annak lelke, akinek életét ennek követelménye irányítja, a kincsek elvesztésétől való bénító félelem miatt sohasem pihenhet meg, megszerzett értékeivel eltelve, idézem, a lelke örökre reszket és örökre vár. Idézett eddig. A Kosztolányi versében megjelenő, a boldogság életformájának hasonlataként színre vitt sajátos bolt, hiába rendelkezik áruba bocsátható javakkal, nem árul semmit sem. Sőt, az árusítás lehetőségét is felszámolja, itt eszünkbe juthat, hogy bezár a bazár, ugye itt ez a szólás, sőt, vegyük észre, hogy a bazár, mint a rímpár második tagja, bezárja a rímet, vagyis a bolt nem csak lezárul, hanem le is zár, mint egy nyelv teljesítményéből fakadó módon. Így módon tulajdonképpen nem tesz más, mint kivonja a bolt gazdagságát, ugye ez egy csillogó bazár, megteremtő javakat a gazdasági csereviszonyok világával, ezáltal pedig a nyilvánosság szférájából is, akárcsak például egy magángyűjtemény. A privát és a nyilvános közötti különbségtétel és értékhierarchia képzés Kosztolányi versében a számadás kötet előtti korpusz ismeretében egyébként némileg meglepő módon a saját életébe bezárkózó egyén az önmagának elégséges szubjektivitás abszolutizálásával szemben foglal állást, amely ellentétben a közösség a többi ember számára megközelíthető létformával, melyet a vers beszélője tematizál, a lélek beszűkülésével és kiüresedésével fenyeget. Idézem, a lelke szűk, kucorgó sivár, tehát a boldog embernek. Idézett eddig. A féltek kincsek felhalmozása tehát paradox módon a kiüresedés folyamatával esik egybe, ami tekintve, hogy a versben felhozott példák mind tulajdonviszonyokat testesítenek meg, utalhat arra, hogy a tárgyi javak egyre bővülő köre mellett éppen azoknak nem juthat hely, akik azokat a haszonszerzés logikáján kívülről érkezve használatba vennék, vagy belaknák. Idézem, hazája a ház, barátja erős, ugye itt ez nagyon fontos, hogy az erőssel lesz szövetsége a boldognak, és nem pedig a gyengével, határa kertfal, tyúkol, pincegátor. Köszönöm szépen a figyelmet!